prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit. Továbbra is úgy működnek a piacok, mintha nem lenne egy világra szóló koronavírus járvány, és annak ellenére, hogy a jövőkép elég borús, de legalábbis ködös, a részvénypiacok szágoldanak. Sokan keresik a befektetési lehetőségeket, hozam, vadászat kezdődött gyakorlatilag itt az elmúlt hetekben, és hát vannak alternatív termékek is, amelyekről nagyon kevés szó esik, vagy ritkán esik szó, akár a mi műsorunkban is. Az egyik ilyen például az úgynevezett ESG, vagy zöld befektetések. A mai vendégem Rocsis József, az SPB befektetési ZRT vezető privátbankára. Szervusz, köszöntelek a vonal végén.
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
Ugye zöld befektetések, ez lesz majd a vezető témánk, de előbb mindenképpen meg szerettem volna kérdezni, hogy te hogyan látod a mostani piaci reakciókat? Ugye az jól látszik, hogy a befektetők tulajdonképpen egy szalmaszálba kapaszkodnak, ez a vakcina. Noha a makrogazdasági és a geopolitikai fejlemények sem indokolják ezt a fajta rallit. Miért van mégis ez?
Hát ennek ugye több tényezője van. Az egyik, ami egy nevezhetnénk egy fundamentális oknak, tehát hogy szerte a világon a kamatok, tehát a nem részvények, a részvényeken kívüli eszközöknek a kamatai, a hozamai, azok nagyon alacsony szinten vannak. Tehát ez kimagasítja, kiemeli a részvénybefektetések lehetőségeit, tehát amikor ugye szerte a világon kockázatmentesebb eszközökbe befektetők azzal találkoznak, hogy sokszor állampapírokat mínusz hozammal tudnak vásárolni.
Tehát ami azt jelenti, hogy nekik kell fizetni azért.
Igen, tehát ehhez képest mondjuk nyilván egy magasabb kockázattal, de azért egy már szemmel jól látható hozamot remélhetnek a részvénypiacon. És ugye annak ellenére, hogy a világ országai és társadalmai nagyon sok nehézséggel mentek keresztül az elmúlt fél évben, háromnegyed évben, egy évben, ugye kiemelkednek olyan ágazatok, amelyek ebben az új helyzetben is nyereségesek tudnak lenni, vagy nyereségesség ígéretét tudják hitelesebben felmutatni. Ez az egyik tényező, tehát az alternatív, ha így nevezzük, tehát az egyéb a részvényeken kívüli befektetési világ, az nem kíván nagyon magas hozamokat. Ez egyik tényező. A másik pedig szerintem hát az ember lélektan, tehát valóban van egyfajta jövőbe való hitnek az erősödése, tehát azzal, hogy nyilván tudjuk, hogy nagyon rögös lesz az út, ameddig megfelelő védettség, oltottság globálisan kialakul, de ez már elindult. Tehát megvannak azok a vakcinák, és még lesznek, amelyekből majd ki fog alakulni egy olyan készlet, amivel valószínűleg az emberiség azért ezt a nagy kihívást fogja tudni kezelni, és ezek együtt vezetnek oda. Talán még hozzátenném azt, ami nyilván összefügg az alacsony kamatokkal is, a pénzbőség. Tehát ez a másik történet. Tehát a koronavírus válság gazdasági hatásainak a enyhítése, gazdasági társadalmi hatásainak az enyhítése érdekében szinte mindenütt a világon hatalmas pénzek áramolnak. Nem azt mondom, hogy feltétlenül a gazdaságban, de olyan helyekre, ahol ezeknek a pénzeknek a jelentős része nem fogyasztási cikkek vásárlásában jelenik meg, hanem eszközök vásárlásában, legyenek ezek pénzügyi eszközök vagy ingatlanok, és emiatt ugye egészen addig, ameddig ez így marad, addig, és az infláció nem erősödik fel, addig maradnak az alacsony kamatok, tehát gyakorlatilag egy ilyen egymást erősítő együttállása van a fiskális és monetáris, a bőfiskális és monetáris politikáknak, illetve hát a koronavírus járvány kezelési hatásainak, illetve az ezzel kapcsolatos kilábalási lehetőségeknek a megjelenése.
No, de nem pont ennek kellene lennie az intőjelnek? Tehát ez a pénzbőség, ez azt eredményezi, vagy azt is eredményezi, hogy gyakorlatilag az árfolyamok elszakadnak a fundamentumoktól, hiszen hogyha hozamot akarunk elérni, akkor a részvénypiacra megyünk, mert máshol nincsen alternatíva. Egyrészt egyszer ezt a pénzt ki kell majd vonni a piacról, és ha a fundamentumoktól valóban elszakadtunk, mint például adott esetben legalábbis sokan állítják a technológiai részvények, akkor ennek meg lesz a bőtje. Rosszul látom?
Én úgy gondolom, hogy egészen addig nem kell ettől komolyan tartani, ameddig fennáll, amit az előbb említettem. Tehát ameddig a pénzbőség az nem jelenik meg a fogyasztási cikkek piacán, tehát amíg nem lesz egy komoly infláció, addig gyakorlatilag ezek a pénzek finanszírozzák ezt a fajta magasabb eszközértékelést, ha úgy tetszik. Nem tudjuk azt megmondani, az az igazság, hiszen jogosak valahol ezek a félelmek, és mi magunk az SPB-nél is azért igyekszünk nagyon konzervatívan állni a profilunknak megfelelően ezekhez az ügyekhez. De azért látni kell, hogy az elmúlt 10 évben nagyon sok olyan cég jelent meg a piacon, és nagyon sok vállalat jelent meg a piacon, és ezek közül nagyon sok sikeres volt, ahol évekig, adott esetben évtizedekig nem voltak meg a hagyományos fundamentumok. Tehát látnunk kell, hogy a befektetői szemüveg az annyiban változott, vagy változóban van, hogy a múltban tapasztaltakhoz képest kevésbé számítanak a múltbeli teljesítmények, az elemzéseknek az a része, ami azzal foglalkozik, hogy mi történt, hogy alakult az értékesítés, mit tapasztaltunk, mi a piaci részesedés, hanem inkább a jövőnek a felvázolása, illetve ennek a hitelessége, vagy az ebbe való hit az, ami nagyon sok esetben vezeti a befektetőket. És ez bizony, ez kétségtelen, ez egyfajta elszakadása a hagyományos értékelési módszerektől, és ezt nevezhetjük is valahogy az értékek alkonyának, ami ugye a tőkepiacokon megjelenik, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden egyes esetben ez egy értéktelen, vagy a fundamentumoktól lényegesen elszakadt történet, hiszen mondom még egyszer, az elmúlt 10 évben, akár a technológiai szektorban, akár máshol, nyilván sok, hogy mondjam, elfeledett és bukással végződött történet mellett, akkor nagyon komoly cégek nőttek ki egy ilyen típusú megközelítés alapján.
Hát elég, ha például csak a Teslára gondolunk, ugye?
Ugye a Tesla, igen, de mondhatnánk a nagy technológiai részvények közül nagyon sokat, ahol a Tesla még azért annyira nem bizonyított, nagyon nagy a bizalom benne, a befektetői bizalom, és ennek azért van egy csomó egy sajátos befektetői körre, a kis befektetői körre alapozott oka, vagy az a magyarázható oka, nevezetesen az, hogy ugye ez egy olyan cégnek a terméke, akit mindenki ismer, hát az autót azt mindenki látja, illetve a benne levő informatikai kütyük és egyéb fejlesztések más fogyasztási cikkek alapján ismertek, tehát az autózás és az informatika mindenki számára ismert, és ez egy valóban egy jövőben mutató irány. Másfelől azzal, hogy a tőzsdére lépett, és a tőzsdén van, és ráadásul ugye az elmúlt néhány hónapban csökkentette a részvényének a névértékét, tehát a korábbi 2000, most olyan 2500 dollár lenne a részvény, most ugye 500 vagy a fölött van, tehát gyakorlatilag tövedékére csökkent az ezzel hozzáférhetője vált egy csomó kisbefektető számára, akik ezt a piacot adott esetben tényleg irreális magasságokba is tudják vinni az árat, de ennek azért vannak szerintem fundamentumai, éppen az többek között, amivel majd a beszélgetésünk második részében fogunk foglalkozni. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy vannak most is olyan cégek, illetve lesznek is olyanok, amelyek bár a jövedelmezőségük, a nyereségességük, az osztalék, a kifizetett osztalékuk alapján nem kerülnének be egy hagyományosan gondolkodó befektető látókörébe, de mégis a tapasztalat azt mutatja, hogy ezzel 1 év, 5 év, 10 év távlatában is, vagy akár csak 3 hónap távlatában is szépen lehet keresni. Ugye ez megint a befektetői hozzáállás, illetve a befektető profilnak a kérdése. Vannak olyan befektetők, akik hosszabb ideig is hajlandók és tudnak várni, vannak, akik gyorsabban szeretnének eredményt elérni, és hát erre kínálnak lehetőséget ezek a mindegyik egyébként a mostani helyzet.
Mi fogalmaztál, hogy a befektetői szemléletmód, habitus megváltozott, de nem változott-e meg az egész világ, ha így fogalmazhatok? A gazdaságban is úgy látom, hogy változások vannak. Tehát a hagyományos inflációnak ugye már rég meg kellett volna indulnia, tekintve ezt a rengeteg pénzt, amit most már évek óta öntenek a piacokra a jegybankok, mégsem indult meg. Miért lehet arra számítani, hogy most egyáltalán megfog? Én úgy látom azért, hogy a pénzügyi tudatosság, a hozzáállás a pénzügyekhez, egyáltalán a fogyasztáshoz teljesen más, mint volt mondjuk 50 éve, viszont a közgazdasági tankönyvek még mindig azt tanítják, vagy ezek alapján azt várhatnánk el, és azt várjuk, hogy meginduljon az infláció.
Én azt gondolom, itt van egy fontos tényező. A fogyasztói lélektannak az az eleme, ami furcsa módon, most ugye azt mondtuk, hogy valahogy a jövőben bíznak a befektetők, de valójában azzal, hogy befektetnek, azzal valójában jövőben nem bíznak. Tehát nem tehát ugye az nagyon sok felmérés kimutatta, hogy például annak a úgynevezett helikopterpénznek, amelyet ugye Amerikában itt a koronavírus járvány miatt állampolgári jogon, vagy alapon, vagy nagyjából ezen az alapon járt mindenkinek, ennek a 60-70%-át megtakarították az emberek. Pontosan, tehát nem költötték el. Nyilván ez az is kell, hogy azért meg tudják oldani a hétköznapi gondjaikat, de nem az történt, hogy akkor most gyorsan pénz állt a házhoz, és akkor most gyorsan költsünk olyanokra, ami nem is kell feltétlenül. Az emberek óvatosabbak lettek. Pontosan szerintem ez a járvány is rámutat arra, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek a társadalmakra, vagy az egyéni emberekre is. Tehát ilyen értelemben az egy döntés volt, hogy nem fogyasztjuk el, hanem megtakarítunk, és akkor, amit az elején mondtam, az adott konstellációban, az adott piaci környezetben, az adott kamatszint mellett és a kockázatok mellett a részvénypiac az, ami egy lehetőséget biztosít arra, hogy esetleg még több legyen az a pár ezer dollár, amit kaptunk, és most kifejezetten az amerikai kisbefektetőkre utalok. És így módon, de emögött valójában az van, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy jövőre vagy azt követően nem kerülünk ennél még a végosszabb helyzetbe, azért nem fogyasztjuk el. Az más kérdés persze, és nyilván van egy ilyen tényező is, bár ennek én nem tudom a számszerű arányait. Nyilván a bezárkózás miatt a költekezésnek a lehetősége is kisebbek lettek, mert hogy ugye nem tudunk utazni, nem tudjuk meglátogatni a néhány ezer kilométerre élő rokonságot, amit egyébként, ha máskor ennyi pénzt kaptunk volna, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy akkor, hát akkor ez, erre nem számítottuk, akkor gyorsan csináljuk meg ezt vagy azt a családi látogatást, vagy vegyünk valamit, amire nincs is annyira szükségünk. Tehát igazából ez a jövővel kapcsolatos óvatosságnak egy a befektetők szempontjából talán megtérülni látszó, vagy nyereséggel kecsegtető módja, amikor részvényekbe fektetnek ilyen jelentős mértékben. És a dolgok mögött nyilván vannak sztorik, tehát hogy az elmúlt 10 évnek a történetei, sikertörténetei, azok példát mutatnak arra, hogy ilyenek lehetnek. És nyilván nem kockázat nélkül, de hát belevágnak nagyon sokan az ilyen típusú befektetésekbe.
Nos, ha már szemléletváltozás, akkor ugye egyre divatosabbá válik az úgynevezett ESG, és akkor megkérlek, hogy erről te mondjál többet, mennyire elterjedt ez ma Magyarországon, mennyire figyelnek erre, úgymond a befektetők?
Hát mi azt tapasztaljuk az SPB-nél is, hogy egyre inkább érzékenyek a befektetők. Nem feltétlenül kimondva azt, hogy most ez egy ESG. Ugye az ESG egyébként a környezeti, a társadalmi felelősségvállalás és a vállalatirányítási gyakorlatoknak és elveknek a fenntartható társadalmi és környezeti fejlődés szempontjából előnyös megvalósulása. Tehát aki ebbe az irányba halad, vagy aki ezeket megvalósítja, az tartozik ebbe a körbe. És ugye, amivel én részletesebben foglalkozom, ennek a betűszónak az első része, tehát ami az E, az environment, tehát a környezeti, a klímaváltozással kapcsolatos, de mindegyik betűnek megvan a maga története. Talán az utóbbi időben a érzékelhető most már kormányzati, illetve hát Európa esetében nem csak kormányzati, hanem Európai Unió szinten is az ezzel kapcsolatos határozottság és elköteleződés. És ugye, hogy ennek Magyarországon milyen jelei vannak, ugye ennek vannak már évek óta jelei különböző formákban, nagyvállalatok, de köztük a Magyar Nemzeti Bank is, a pénzügyi szektornál maradunk, ő is tavaly is megfogalmazta a zöld, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos irányelveit, amelyek részben saját működésére, részben a pénzügyi szektor működésével kapcsolatban fogalmazódtak meg. De amint említettem, ami az SPB-nél az ügyfeleink oldaláról is néha nagyon tudatos megközelítésekkel és szemléletekkel találkozunk, például olyanokkal, hogy nem szívesen vesznek egyébként befektetői szempontból, vagy pénzügyi szempontból jónak tűnő befektetéseket az olajszektorban, vagy nem vásárolnak olyan részvényt, ami egyébként nagyon ígéretes más szempontból, csak éppen egy olyan tevékenységet végez, aminek a környezeti hatása, amiatt, hogy jelentős mértékű műanyag hulladékra van a tevékenységnek, mondjuk egy PET-palac gyártás eredményeképpen, vagy ennek a felhasználásával egy olyan környezeti terhet raknak a társadalomra. Tehát vannak ilyen, hogy úgy mondjam, spontán módon, és ez egyre erősödik. Tehát én azt látom a mindennapi gyakorlatban. Én már nagyon sokszor ugye megkérdezem kifejezetten az SPB ügyfeleit, vagy az ügyfeleket, hogy amikor egy-egy portfóliót felépítünk, hogy van-e esetleg valamilyen preferenciája, kizáró, ugye van ennek egy negatív, most inkább a negatív dolgokat mondtam, és hát van egy pozitív megközelítése is, amikor kifejezetten, hogy olyat vegyünk, ami mondjuk a napenergia hasznosítása, vagy a szélenergia hasznosításával foglalkozik. Úgyhogy ezek egyre inkább megjelennek a mi gyakorlatunkban is. Hát nyilván, mint ahogy máshogy is így van, azért még a folyamat elején tartunk, illetve a társadalmak a folyamat elején tartanak. Nagyon sok előrelépés történt, de még nagyon sok a teendő, és én nagyon sokat várok attól, hogy miután a koronavírus társadalmi, gazdasági hatásainak a negatív hatásainak a csillapodása, de akkor is, hogyha bizonyos mértékben valóban tartósan megváltoztatnak társadalmi szokásokat, akár gazdasági mikrostruktúrákat is, hogyha ez nyugvópontra kerül, vagy belátható jövőben látszódik ennek a nyugvópontra kerülése, akkor a figyelem egyre inkább az ilyen típusú befektetések felé fog irányulni. Azért is egyébként, mert már ez korábban is elkezdődött, most egy picit háttérbe szorult nyilván ez a nem várható járvány, ennek a hatásai olyan megoldásokat helyeztek előtérbe, amelyek kicsit háttérbe szorították, azzal együtt, hogy vannak arra is példák, hogy a válságot kezelő pénzügyi mechanizmusok keretén belül külön tekintettel vannak arra, vagy lesznek arra, hogy lehetőleg akkor a zöld energiahasználat, vagy az energiatakarékosság mindenképpen, tehát a klímacélok elérése érdekében is történjen valamiféle elmozdulás.
No, akkor nem sokára egy-két konkrét példát is megnézünk. Előbb azonban tartunk egy nagyon rövid szünetet, azonnal jövünk vissza Rotyis Józseffel, az SPB befektetési ZRT vezető privát bankárával.
Ismerjük a gazdasági trendeket. 92. Trend FM.